Folytatódik a brüsszeli hét az Infonyennel, továbbra is Nagy Tamás, a telefonvonal túlsó végén pedig még mindig, ha minden igaz, Fóris György, a Brux Info elemzője. Belgium szinte minden nap a híradásokba kerül valamiós hír révén, magáról az országról azonban eset tudunk. Több hónapja kormányválság van Belgiumban. Hogy alakult ez ki?
Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor most már negyedik hónapja nincs kormánya Belgiumnak, pontosabban hát van egy ügyvezető kormánya. A legutóbbi választásokon vereséget szenvedett Verhofstadt vezette kormány egyelőre ügyvezetőként, de döntési joggyakorlás nélkül még a helyén van. Nem sikerült az új koalíciót összehozni. Hamarosan lejár a negyedik hónap, ami azt jelenti, hogy már egy évnek a harmada úgy telt el, hogy nincs legitim vezetése az országnak. Mint tudjuk, ma a jelenlegi tagországok között is számos olyan eset van, amikor tartományok igenis álcsingoznának önálló életre. Gondoljunk Katalóniára, Baszkföldre, gondoljunk Skóciára, esetenként Korzikára.
Na de hát Belgiumban ez a flamand vallón ellentét, mert ugye, ha jól sejtem, erről van szó, hát ez igen, tulajdonképpen mindig is megvolt. Miért pont most 2007-re okozott ez kormányválságot?
Tulajdonképpen Belgium fennállása óta egy időzített bomba volt mindig az, hogy az országban nincsen kisebbségi probléma, mert nem arról van szó, hogy az egyik etnikum kisebbség van, hanem tulajdonképpen fele-fele. Itt társbéletbe kellene tudni megélni a két majdnem egyforma súlyú etnikumnak. Ez egy beprogramozott konfliktus, és valahol mindig is úgy tekintettek a belgák által létrehozott államalakulatra, mint egy picit valami mesterségesre. Ennek persze megvoltak a maga gazdasági magyarázatai is. Volt egy gazdasági felfutás, aminek alapvetően francia dominanciája volt. Na ez fordult meg 60 évvel ezelőtt, tehát a II. Világháború után, mint tudjuk, világszerte, Európa szerte, kezdtek csődbe menni a klasszikus nehézipari, nagyipari komplexumok, és ilyen értelemben Vallónia is kezdett csődbe menni, és nem volt pénz szanálni, miközben északon, Flandriában, ahol korábban csak kereskedővárosok voltak, valamint agrárvidékek, ha úgy tetszik, a zöldmezős beruházásokkal felfutó intenzív, dinamikus fiatal tőke intenzív ágazatokat fejlesztett ki, elektronikát, szolgáltatást.
Na most az azt is jelenti, hogy Flandria lényegében csúnya szóval eltartja Vallóniát?
Van egy ilyen olvasata, ők ezt így látják, a mai képlet szerint Vallónia gazdaságilag deficites, de a szociális háló ott van. És való igaz, egyébként a mai vita pont erről szól a két ország rész között, hogy a flamandok úgy érzik, hogy ma az általuk megtermelt nemzeti jövedelem többletet jelentős részt arra költik, hogy a gazdaságilag elszegényedett Vallónia szociális hálóját ebből finanszírozzák.
Korábban említette, hogy ugye a legrosszabb, vagy legalábbis a legradikálisabb forgatókönyv az az, hogy ketté szakadhat Belgium. Mennyi esélyt lát erre, és itt adja magát a kérdés, hogy egyáltalán mind a flamandok, mind a vallónok jónak látnák ezt? Tehát támogatnák ezt?
A dolog nem ilyen egyszerű. Ez is már egy kölcsönös túlszulejtés, vagy csapdába esés, ami sokak szerint még mindig lehetetlenné teszik a tényleges válást a két ország rész között, nevezetesen Brüsszel. Brüsszel főleg így, hogy Európa fővárosa fizikailag, olyan értelemben, hogy a legfontosabb intézmények vagy találkozóhelyek Strasbourgot és részben Luxemburgot leszámítva Brüsszelben vannak, ezért ennek a jelentősége és értéke hihetetlenül felértékelődött. Most ehhez képest tudni kell, hogy Brüsszel földrajzilag Flandriában van, tehát amint mondtam, flamand terület része közigazgatásilag, viszont a lakosságnak 80-85% a frankofon, tehát franciaikú, ha úgy tetszik, vallon. Ilyen alapon mind a kettő magáinak követeli Brüsszel, de legalábbis nem tudja megoldani a másik nélkül Brüsszel státuszát. És ez az a pont, ahol sokak szerint vélelmezhető, hogy ezt a kérdést, vannak itt különböző kombinációk, független városi státusz, Washington DC mintájú megoldás, mindenféléket mondanak. Nyilvánvalóan a Brüsszelben élő franciaikúak, tehát vallonok nem fognak belemenni egy olyan Brüsszel megoldásba, ami egyúttal borítékú, hogy aztán viszont Vallónia azon csak veszít. Egyelőre amit tapasztalni lehet, hogy felek eléggé csúnyán, most már ugye negyedik hónapja folytatják a koalíciós alkotozást, ragaszkodnak a különböző vitáspontok tájízük szerinti megoldásához, abban nem tudnak megegyezni, viszont az sem megoldás, hogy akkor szétmegyünk, mert az viszont együtt tartja egy kényszerítő erőt. Tulajdonképpen ennek a tehetetlenségi érzetnek a kumulálódása az, ami egyre inkább rombolja és mérgezi a légkört és mérgezi a levegőt. Közben az integratív összetartó erő, a pozitív értelembe vett integratív összetartó erő relatíve kicsi. Ugye itt felmerült a kérdés, hogy vajon mindenki így gondolja, a köznapi emberek többsége ma még tulajdonképpen egyik oldalon se feltétlenül elválláspárti.
Ennek a válságnak mi az uniós üzenete? Miért lehet ez nagyon veszélyes?
Egy olyan korban, amikor az Európai Unió arra próbál újabb és újabb, minél inkább működőképes forgatókönyveket találni, ami egyre inkább az egység, a föderáció jellegű közeledés, az együttműködés, a széthúzó, elválasztó értékek lehetőség szerinti háttérbe szorítása is inkább a közös értékek, érdekek mentén való gyülekezés. Ez ugye a fő irány, ami mentén próbál az Európai Unió építkezni. Ha ebbe a tendenciába, ami egyébként nehezkodulást igényel, beletenyerel tetejébe ennek a közösségnek a földrajzi fizikai központjába egy olyan válság, ami éppen, hogy a széthúzás radikális megnyilvánulása és annak kialakulását célozza, akkor az hihetetlenül rossz példát mutat. Egyes tagországokban is elindíthat kellemetlen következményeket, de általában is az európai integráció lendületén nagyon sokat fékezhet.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó rovatunkban Szatmári Zitával, a Bruxinfo elemzőjével Nagy-Britanniáról beszélgetünk. Nagy-Britanniát ugye Németország és Franciaország mellett az Európai Unió harmadik nagyhatalmaként szokták emlegetni. A Szigetország azonban mégis különbözik a másik két országtól. Elsősorban miben?
Elsősorban abban különbözik, amivel már az 50-es években sem értett egyet Nagy-Britannia, hogy az európai közösség, vagy az Európai Unió egy föderatív elven működjön, vagy pedig egy laza államközi együttműködésen. És ugyanaz a probléma, ez az ideológiai probléma végigvonul egészen az 50-es évektől a napjainkig.
Igen, hát ugye ennek talán a legeklatánsabb példája, hogy azt szokták mondani, hogy bár ellentmondásnak tűnik, hogy Nagy-Britannia támogatja a folyamatos bővítést, de ezt valószínűleg csak azért teszi, illetve azért támogatja a bővítést, mert hogy minél nagyobb az unió, minél több ország van és több nép van benne, annál lazább lesz. Ez igaz lehet?
Igaz lehet. Igazából különbséget kell tenni a folyamatos bővítés és ugye a mély ülés között, ahhoz, hogy az európai politikák milyen mély szintekre jutnak el, milyen tagállami szuverenitásokat vehetnek át a közösségi szintek. Nagy-Britannia esetében számos ilyen kivétel van, amit az elmúlt években kivívott magának. Például az, hogy nem része a Schengeni egyezménynek, tehát saját határellenőrzési rendszere van, vagy pedig önálló külpolitikát is folytathat.
Azt lehet tudni, hogy igazából miért ez a szkepticizmus? Valamilyen rossz tapasztalatból, vagy mégis miből ered az, hogy Nagy-Britannia ilyen sok mindenből ki akar maradni?
Nagy-Britannia a kezdetben azért nem csatlakozott a római szerződéshez 57-ben, mert neki teljesen más külpolitikája és belpolitikája volt. Ugye ott volt mögötte a birodalmi múlt, különleges kapcsolatai voltak a gyarmati területekkel, és valamint nem Európa felé, vagy nem csak Európa felé, hanem a nemzetköziség felé volt nyitott, és ebből is fakad végül is Nagy-Britannia és a szárazföldi Európa ilyen különleges viszonya. Tehát ő mindig is a szabadkereskedelem híve volt, és soha nem kívánt mélyebb gazdasági integrációt, viszont a gazdasági érdekeket ki szerette volna használni, de a szabadkereskedelmi övezet az teljes mértékben megfelelt az ország igényeinek.
És ha jól tudom, akkor nem csak Nagy-Britannia és a többi tagállam között van vita, vagy volt vita, hanem Nagy-Britannián belül is, hiszen nemrégiben volt ugye egy kormányfőváltás, és az új miniszterelnök Gordon Brown merőben máshogy gondolkozik több kérdésben, mint elődje Tony Blair.
Igen, most aktuális téma végül is a reform szerződés, és júniusban volt az EU csúcs, akkor még Tony Blair képviselte Nagy-Britanniát, és ő még megígérte azt, hogy népszavazást fognak tartani Nagy-Britanniában a reformszerződésről. Gordon Brown viszont próbál kihátrálni, és ő azt mondta, hogy ha Nagy-Britannia eléri azt a diplomáciai tárgyalások során, amiket ő szeretne, tehát saját érdekeinek megfelel a szerződésnek a szövegezése, a változata, akkor nincs szükség népszavazásra.
Tehát fél Gordon Brown attól, hogy esetleg sikertelen lesz, mert emlékezhetünk arra, hogy két évvel ezelőtt a francia és a holland leszavazás tulajdonképpen mekkora pofont jelentett a közösségnek.
Igen, azt gondolom, hogy mind Franciaországban, mind Hollandiában, mind Nagy-Britanniában nagyon erős a félelem azzal kapcsolatban, hogy elutasítanák a reformszerződést, hogyha lenne népszavazás.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök az egyéves Brüsszeli hét 53. adását hallották. A korábbi műsorokat és ezt is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Várom önöket jövő szerdán is, este 8 órakor az Aréna után. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra.